beszélgettünk, és ha jól emlékszem, a könyvben, ami megjelent, az mind őszinte.
Lírástudók. A Líra könyv és a Fidelio irodalmi podcastja. Változatos könyvajánlókkal és elmélyült beszélgetésekkel. Műsorvezető Grisnik Petra.
Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Lírástudók, a Fidelio és a Líra könyv közös podcastje. Ma itt lesz velem a stúdióban Szacsvai László és Vajda Katalin, akik a Corvina kiadónál nemrégiben megjelent Féltem, amíg éltem című beszélgető könyvükről fognak mesélni nekünk, és ennek mentén annyi felé kalandozunk, hogy csak győzzék követni, de a végén megérkezünk a már megszokott könyvajánló rovatunkhoz, és ott Csabai Máté és én három újdonságot hozunk önöknek a Líra könyvektől. Tartsanak velünk! Két visszatérő és egy vadonatúj vendéget köszönhetünk ez alkalommal a Lírástudók stúdiójában, ugyanis itt van velünk Vajda Katalin, és természetesen elmaradhatatlan társa öcsi, a kutya. Szervusz!
Szia!
És a mai vendégünk nem más, mint Szacsvai László. Üdvözöllek!
Köszönöm szépen, én is üdvözlöm, aki majd hallgatja esetleg. Fülöp kutyám otthon alszik, de üdvözletét küldi.
Abból az apropóból gyűltünk itt össze, kétlábúak és négylábúak, hogy ismét megjelent egy olyan beszélgetős könyv, aminek Kati, te vagy a társszerzője. Ugyanis talán emlékeznek a hallgatók, hogy amikor legutóbb itt jártál nálunk, akkor a Benedek Miklóssal készült Maradok tisztelettel című beszélgetős könyved volt a témánk. És én itt most meg is torpanok ennél a veszőnél, amit most elhelyeztem, mert itt rögtön bejön az a téma, hogy abból az apropóból született ez az újabb könyv, vagyis a Szacsival való beszélgetések. Erről meséltek az előszavában is a könyvnek, de most megosztjátok azokkal a hallgatókkal, akik esetleg még nem fogták a kötetet a kezükbe, hogy hogyan is történt ez, hogy született meg a Féltem, amíg éltem ötlete.
Hát ha rám nézel, akkor nyilván nekem kell beszélni. Hát én úgy fogalmaznék, hogy sajnos néhai legjobb barátom Benedek Miklós odaföntről. Neked miért nincs könyved? Gondoltam. Na mindegy, hát lényeg, hát nem érhette meg a könyvbemutatót, és meg voltam hívva. És hát, hogy beszéljek Miklósról a könyv kapcsán, meg egyáltalán. És akkor Király Levente, a Corvina kiadó igazgatója, odajött hozzám, és azt mondja, hogy neked miért nincs könyved? Kéne egy, mert akkor páros könyvként lehetne használni, két jó barát és két könyv. Két élet, két sors, rengeteg közös sztori van, de hát ez már így van. Hát én valahogy úgy gondolok erre az egész színészetre, hogy bárki játszhatott bármit, senki nem emlékszik rá. A bakik maradnak fönn, meg a sztorik. Hát röviden ennyi.
A sztorikból jó pár van tényleg a kötetben
hát
is.
Igen, hát és hát ennek a duplája van még a fejembe, de hát minden nem fér bele a könyvbe.
Kati, amikor te legutóbb itt jártál, akkor meséltél arról, hogy a Micuval való barátságotok honnan eredeződik, de akkor ez azt jelenti, hogy a Szacsival való kapcsolat is innen van, tehát
ez
épp olyan régóta ismered.
Ez jelenti,
is.
Hogy ugyanolyan régóta 80, nem is 80, de mondjuk 79-80, nem tudom pontosan, amikor először megnéztem a Budapest Orfeumot. Ugye akkor még az csak részemről volt barátság, ők nem ismertek.
Ez úgy szokott kezdődni, hogy megnéztük a lesőjükön, vajdalányok itt vannak, akkor kezdhetünk.
Hiszen ti voltatok a legnagyobb rajongó.
Miután már sokszor voltunk ott, ez azután történt, és igen, hát azóta, és amikor én ugye mentem a játékszínbe dolgozni, akkor rájuk találtam ki a Hippolita lakáit Benedek Szacsvaira, és ez aztán meg is valósult a játékszínben, és 84-ben volt a bemutató, és azóta gyakorlatilag tényleg töretlen a barátságunk. És valahogy én is úgy gondoltam, amikor a Király Levente engem megkért, hogy akkor mit szólnék ahhoz, hogy a Szacsival egy könyvet. Igazából én nem terveztem színész életrajzokat írni egyáltalán. Tehát ez nekem nem volt a tervembe. A Micuval úgy született, hogy a fia kérte meg. És ugye, hát most már erről nem akarok sokat beszélni, de hát tudod, hogy akkoriban volt a gyász, a Tibor elvesztése, a Micu betegsége, és egy kicsit az Albert a fia, gondolom, azon túlmenően, hogy valóban úgy gondolt, hogy érdemes a Benedekről egy könyv, de egy kicsit ilyen gyógyírnek is, mert ugye akkor ez az utolsó évében volt, utolsó másfél éve, és akkor ő már nem játszott, otthon ült, és gyakorlatilag ez éltette. Tehát az is egy felkérés volt, és persze, hogyha engem megkérnek, akkor nem mondhatok erre nemet, nem is mondok, és hát boldogan csináltam. Tényleg nekem ők annyira elindítottak a pályámon, ők ketten, hogy én majdnem elkanyarodtam, és bennmaradtam az egyetemen tanárnak. És akkor megnéztem az Orfeumot, és a Jézus Máriám, hülye vagyok, hát azért jöttem bölcsészke arra, hogy színházba dolgozzak. És az Budapest Orfeum kanyarított vissza, szóval annyira részei az életemnek. Aztán az első színpadi sikerem a Hippolyta lakály, hogy így aztán evidens volt, hogy őket, kettőjüket. A könyvbemutatón a Verebes mondta is, hogy én menedzselem őket. De hát ez nem menedzselés, hanem nekem is. És igazából ez nekem is az életem. Szóval ez az időszak, amiről a Szacsi is beszélt, meg a Micu is, hát ennek a nagy részében én jelen voltam, úgyhogy én is végigmentem így az életemben, most mi immáron másodszor.
Tehát akkor ez egy ilyen természetes, magától értetődő dolog volt, hogy ti leültök és dumáltok, ahogy szoktatok egyébként is, csak most ebből lesz egy könyv. Akkor ezt hogyan kell elképzelni a gyakorlatban, hogy ez nagyon más volt? Emlékeztek arra, hogy milyen volt az első alkalom, amikor leültetek, hogy na akkor mi most dolgozunk?
Hát meg akartam kínálni kávéval, de ő azt mondta, hogy csak a sajátját isz, úgyhogy mindig hozott kávét.
Az, hogy leültetek, és elkezdtétek Szacsi életének egészen az elejétől felgombolítani ezt a szép hosszú történetet.
Nem, ez össze-vissza volt. Tehát elkezdtünk beszélni, mindjárt átadom neked, Ha elkezdődött, és Szacsi mondta, most mit mondjak? Hát én nem tudom, most fornak. Mondom, figyelj, mindegy, beszéljünk. És akkor ami eszébe jutott, nyilván először a gyerekkorról próbált, de abból ugye elkanyarodik, mert akkor jön a színházból egy emlék, hogy a gyerekkoromból hoztam ezt, ami abban a darabban, hogy. És akkor így össze-vissza, de hát ugye fölvettem az egészet. Tehát mondtam, hogy én ezt szeretem így csinálni, hogy igazából én azt gondolom, hogy az embert kell megismerni, vagy engem az érdekel, hogy minél közelebb jön az ember. Persze a szerepei, meg a mindent, de azt ugye látjuk, azok ilyen hivatalos dolog, de hogy mögötte ki az az ember. És azt meg akkor lehet, hogyha kötetlenül, nincs megkötés, nem az van, hogy én mire vagyok kíváncsi, persze van egy kis irányítás, de igazából nagyon kevés. Tehát ami belőle jön, ha ez egy oldott légkör, ebből a szempontból nagy szerencse, hogy én őket ugye régóta ismerem, hogy barátok vagyunk, tehát hogy nem olyan hivatalos beszélgetés ez, hogy most akkor moderálom magam, vagy kifejezem szépen magam.
Én ezt úgy fogalmaznám meg röviden, hogy az én borzas gondolataimat ő szépen kifésülte, és csinált belőle egy szép frizurát.
És akkor ezért is emiatt a közelhozás, vagy az intimitás hangulatának a megteremtése miatt választottátok végül azt a formátumot ennek a könyvnek, hogy tulajdonképpen Szacsi beszélget, de olyan, mintha az olvasóval beszélgetne. Tehát te egészen a háttérbe vagy vonulva, és én végig a könyv alatt azt érezhetem, hogy én ülök
igen,
abban a bizonyos fotában.
Igen, ennek így örültem, hogy így becsempészett. Na most, most elfáradtatok, akkor iszunk egy kávét, vagy jaj, hát le kell vinnem a kutyát, várjál meg, vagy jöhetsz velem, vagy szóval. Hát egy ilyen stílusban, és attól úgy érzem, hogy tehát nem egy ilyen hivatalos, vagy egy riport alany voltam, hanem beszélgettünk, és ha jól emlékszem a könyvben, ami megjelent, az mind őszinte.
Felmerül bennem ezzel kapcsolatban egy ilyen kis ördögügyvédje dolog, hogy nagyon sokat természetesen a te pályád távlatait tekintve sok olyan név felbukkan, akik nekünk, mostani olvasóknak már igazi színész ikonok, a Básti, a Latinovics, stb. És hogy ők valahogy az én fejemben olyan piedesztálon vannak, olyan elérhetetlenek, olyan igazi mágikus dolog lengi őket körül, és akkor jön egy ilyen könyv, ami ennyire őszinte, ennyire megmutatja az emberi valóját egy színész az olvasónak, hogy nem féltetek attól, hogy varástalanodik valami? Tehát, hogy sérül ez a mágikus burok, vagy egyáltalán nincs is szükség
egyrészt
arra a mágikus
burokra? Egyrészt szerintem, bocsánat, de hol van ez a mágikus burok ma már? Tehát erről te így beszélsz, igen, mert színésznő vagy, és neked ők idolok, nekem is, én csak rajongó voltam akkor, de nekem is, aztán színházi ember lettem, és akkor még inkább, szóval nekünk. De ez egyrészt ma már nincs, szerintem ma a színésznek sajnos. A színész, mint művész, egyáltalán nincs piedesztálon, sehol nincsen.
Hát nekem van egy kedvenc mondatom, bocsáss meg, hogy ami olyan sikere volt, hogy bekerült a Cseresznyés kert. Firszet volt szerencsém játszani, és ezt a mondatot beírták. Régen voltak a nagyöregek, most meg vannak a kisöregek. Szóval ilyen, ez a különbség. Hát én nagyon fiatalon, a főiskola után rögtön a Nemzeti Színházba szerződtem, 971-et írtunk. Ott jön a Básti Lajos, vagy Őze Lajos, vagy Sinkovics, vagy Kálmán Györgyet. Hát mikor a Kálmán György először visszaköszönt nekem, hát az összes madarat meg tudtam volna fogni. Ez a boldogság volt. Hát most megjönnek fiatalok, tisztelet a kivételnek természetesen. Megpróbáltam, hogy na, megalázom. Szervusz! Rám néz, és megy tovább. Ja, hát bejött a kisöregek dolog, de hát megváltozott a világ. Hát régen legalábbis egy színész palánta vagy, aki egyáltalán, de hát ez vonatkozott a statisztériára, vagy mit tudom, de hát egy évig, hát olyan szerencsében részesültem, hogy nem vettek fel a főiskolára elsőre, és akkor kimaradt volna az az egy év stúdió, ami reggel 9-től éjfélig ben voltunk a színházba, és hát szívtuk magunkba a színház levegőjét, egyáltalán meg fantasztikus emberek között lehettem. Hát egy annál drágább jegyet nem tudok elképzelni, hogy valaki a régi Nemzeti Színház büféjébe, ott ültünk, hát elsősorban Agárdi Gábor, akkor Sinkovics Imre, Suka Sándor, akik, és hát még sorolhatnék egy jó párat, a sztori gépek. Hát volt egy olyan, hogy Agárdi Gabi bácsi bejárta egész Szovjetuniót, annyi helyen volt hadifogó, és hát hadifogó történetek, és akkor mindig mondta, emeltük a lábunkat, a Gabi bácsi gurított, hogy elférjen alatta a golyó. Na most megtudtuk a Csákányitól, hogy életében nem volt hadifogó, viszont fantasztikus történeteket tudott mesélni. Úgyhogy hát ilyenekre gondolok, hát meg hát ott volt Szél Rihárd, egy nem mindegy, mostanában már nem szabad ilyesmit mondani, szóval másik oldalról fogta az ütőt, hogy egész finom legyek, de hát egy nagyon művelt, több nyelven beszélő ékszerész szakmával rendelkezett, imádta a színházat, és boldog volt, hogy ott lehetett a színházba, és egy-két darabba bekerült, és hát például az hihetetlen mulatságos volt, fegyelmit is kaptunk érte Lukács Sándorral. Következő történt, a Futaki országgyűlésről beszélünk, Cillei és a Hunyadiak. És hát Szersény Gyula és Stankai voltak a két Hunyadi testvér, és hát Cillei volt, Sinkovics, mindegy, és hát Futaki országgyűlés, és azt hiszem a Stankai mondta, hogy na, akkor menjünk a törökre! És Ricsi bácsi átvonult a színpadon, ilyen magas galléral, és azt mondta, hogy nem kell úgy sietni. Na, hát már ez is elég egy kis rögésre, viszont ott jött a krach, eltört Ricsi bácsi protézise. És hát elég sokáig készült az új, úgyhogy a Ricsi bácsi ezt nagyon röstelte, de már megszoktuk. Egyik előadáson meg azzal jött elő, még nem készült el a protkó, és azt bírta mondani, hogy menjünk a törökre, nem kell úgy, nagy szünet, rohanni. Na, termonukleális csapás, Iglódia volt a 5. László, bebújt a trón mögé, mi a Lukácsonyival gótikus ablak gyertyát tartottunk, és így kidőltünk. Úgyhogy volt egy kis fegyelmi ebből kifolyólag, de hát megértem, mert hát ez hát jó, elmesélve már nem olyan jó.
Nagyon jó, sőt leírva is nagyon jó, mert többek között ez a sztori is benne van a könyvben.
Hát annyi, már nem emlékszem, hogy mi került be a könyvbe, ha bár olvastam, de hát annyira már nem jó a memória. ami most történtek, az, hogy mit csináltam 5 percre, nem tudom. A régi dolgokat ismerem, mert ez az öregkornak.
Akkor, hogyha egy picit visszavitorlázunk most viszont egészen régre, és teljesen a könyv legelejére, azért rögtön szemet szúr az olvasónak, hogy az a kötet címe, hogy Féltem, amíg éltem, és nagyon gyorsan ki is derül, hogy te úgy döntöttél, hogy ez lesz majd a sírversed egy ponton, mert hogy úgy hivatkozol magadra, hogy te egy nagyon félős, sőt gyáva kisgyerek voltál, és hát nagyon szerettél volna a vagány srácok közé tartozni, de hát te mindig inkább olyan kis visszafogott voltál. És
erről... ez például nem került be a könyvbe. Kaptam ajándékba egy lépkuskát. És a szomszéd házból, ahol a rossz gyerekek laktak, valaki kivette a kezembe, és engem lőtt segbe vele.
De akkor figyelj, ez egy ilyen sztereotípia, hogy azok, akikből a színészek lesznek, azok már kiskorukban is olyan bátrak, és mutogatják magukat, és minden
hát
csínyben
az,
benne
az
van?
Benne van a könyvben, életem első nagy sikere, a szoknya felfújása Bursliba.
Ezt meséld el, kérlek a hallgatóknak, mert én nem is tudtam, hogy ez létezett egyáltalán.
Hát egyáltalán
kevésé ismert munkáid egyike.
Nem ismertétek a Vidámparkot, mert jött egy piromán ember, jött és felgyújtotta a Vidámparkban a elvarázsolt kastélyt. Hogy miért tette ezt, már valószínűleg már nem él, mert ezek nagyon régi történetek. És hát én világ életemben dolgoztam. És hát ez egy munka volt. 5 forintot adtak egy óráért, és kis Pali voltam akkor is, már most se vagyok nagy Pali, be kellett másznom egy ilyen résbe, ahol volt egy tükör, és láttam, hogy ki jön. Hát az elvarázsolt kastélyban voltak csodatükrök, akik vagy fölnagyították, vagy elvékonyították a rá belenézőt, akkor volt mozgó lépcső, mozgó járda, és a mozgó járda után következett az én feladatom tükörből, és felhívták a figyelmet, hogyha bőszoknyás parasztnéni jön, akkor a sűrített levegőt kell megnyomni, és akkor fölment a szoknya, és rend meg őrült rögés, mert látták a térdig érő bundabugyit.
Erről részletesen is nem csak ez volt egy izgalmas foglalkozásod, hanem például a vasraktárban hivatásos légycsapó, és így tovább. És erről eszembe is jutott, hogy persze most viccelődünk ezzel, hogy a te szerte csapongó gondolataidat kellett Katinak mederbe terelni, de te azért ismert vagy a szakmán belül is arról, és a könyv is szótejt erről, hogy a munkában viszont mindig milyen fegyelmezett és aprólékos és odaadó vagy, és ennek biztos van valami gyökere abban, hogy te már gyerekkorodban is dolgoztál.
Hát lehet, hogy ez is hozzá tartozik. Hát teniszpályán labdát szedtem, meg pályát csináltam, nem akárkiknek, asbótnak, mai emberekben fogalmuk nincs róla, gulyásnak, Körmöci Zsuzsa az talán a legismertebb, mert ő... Hát egyszer voltunk, többször voltunk Párizsban, de én kimentem a Roland Garros pályát megnézni, mert én magam is aktív teniszes vagyok, nem tudok, csak szeretek. Dolgoztam én a Royal szállóba is, hát az is nagy élmény volt. Kis protekció, mert az igazgató gyerekét tanította, anyám tanárnők voltak. Én azért nem tudok angolul, mert mire angol-német szakos tanárnő volt, hát ő tanító néni volt, elsős, másodikos, tehát kisgyerekeket tanított, és hát rám nem került már sor, mert mire hazaért, addig olyan fáradt volt, hogy egy lábmasszírozással mindig megúsztam az angol tanulást. Viszont hát azért a Royalban, hát neki egy kis cetlire föl volt írva, hogy hier bin ich, meg where is the toilet, meg stb. Boldogan álltam. Volt egy őszhajú, tányérsapkás portás, aki minden nyelven beszélt. Jó, hát nem mi fordított, hanem hogy erre van a taxi, vagy erre van a... micsoda. De ezt tudta kínaiul is, meg japánul is. És hát én nagyon büszke voltam, hogy mellette állhatok. És hát ebből a keresetemből 600 forintot adtak egy hónapra, mint, hát most azt mondják, mi 600 forint, hát egy doboz cigi majdnem annyi. Úgyhogy, de hát akkor az egy kicsit más lépték volt, és a londiner főnök azt mondta, hogy amit kapsz, gyerek, azt tedd el. Mert egyébként be kell adni, amit jadba kapnak, és este risztelnek. Uh-huh. De hát nekem nem kellett leadnom a pénzt, és így még 600 forintot összegyűjtöttem. Hát például csak egyet mesélek el, a recepció főnök odaint, hát voltak ilyen jelek, hogy és akkor menni, tessék, mi a feladat? Főkeret mennem az ötödik emeletre, egy vendégnek fájt a feje. És hogy hát bemegyek, köszöntem valahogy meg. De úgy megértettem, hogy mondta, hogy fáj a fej, hogy valami gyógyszer. Oh, no problem, just a moment, please. Mit szól?
Nagyon elegáns.
Hát az élet rám rakódott sok minden, az élet úgy ilyen. Na, átmentem a szemközti patikába, vettem a szemmi filérekért egy levél kalmopirint, fölvittem, és adott egy százast, ami akkor nagy pénz volt. Hát mondom, én nem tudok visszaadni, nem baj. Hát csak így lehetett egy kis pénzt összegyűjteni. Egy hónapig nyaraltam a barátommal Bulgáriába. Ebből az összegből. Hát még akkor érettségiztem, abban az évben, ez 66-ot írunk akkor, és akkor még otthonról is kaptam egy nagyon keveset, de hát mindegy, biztos a saját keresetemből mentem egy hónapig nyaralni. Hát 2,5 leváért laktunk, hogy
ez az te eláradó energiád, ami most itt betölti a stúdiót, és amivel tényleg aki személyesen találkozik veled, az megtapasztalja. És ehhez képest a könyvben is benne van, és szerintem mindannyiunkban van egy olyan típusú szacsi kép, és most idézlek a könyvből, szerettem csak úgy ülni és bámulni. Ma is szeretek bámészkodni. És hogy tényleg van szerintem rólad egy olyan kép az emberekben, hogy te vagy ez a kontemplatív, megfigyelő, ritkán szól, de akkor nagyot. Tehát, hogy van egy kicsit egy ilyen megfontolt, visszafogott kép rólad szerintem az emberekben. Kati, amikor a könyvön dolgoztál, akkor volt valami ilyen típusú célod, hogy megmutasd, hogy hát Szacsi nem csak ez, hanem mennyi minden oldala van, mennyi arcát meg tudjuk még mutatni?
Valószínűleg így konkrétan nem tudom, hogy ez maga, ez a gondolat, de ami ugye az alapja volt, ezt, amit már kezdtem mondani, hogy az embert, tehát hogy az embert minden oldaláról, ezért ő sokat mesélt a gyerekkoráról. És azt gondolom, hogy ő benne, azon kívül, hiszen ő igazából egy komédiás. Tehát ha van a Popper Péternek a könyve, ami nem igaz, ketté osztja a színészeket, hogy van a varázsló és a komédiás. Na most a Szacsi valószínűleg a komédiásba tartozik akkor, aki egy nagyon jó értelembe vett ugye a komédiás, aki mindent el tud játszani. Tehát az a komédiás, aki nem magára húzza a szerepet, hanem belebújik. És ő, ha gonosz, akkor olyan tekintetet tud vágni, hogy összecsinálja magát az ember. De közben bűbájos is. Szóval, hogy ő el tud játszani minden ilyen értelemben komédiás. És ebből adódólag van egy energiája, meg van egy... De szerintem a színész benne. Tehát én azt gondolom, hogy ez a Szacsiban a színész. Az ember, az a csöndes, kontemplatív, azért van a gyerekkorából igazából az a sok történet, mert hogy ez elevenen él benne, és én azt gondolom, hogy az a fajta tiszta gyerek, hogy a gyerek még tiszta, hogy az ott van benne. Ez a végével lesz együttesen adja ki azt a képet a vidám elejéhez jön, ugye a szomorú vég az egész élete, amit most nem akarunk elmondani, vagy majd meglátjuk, mennyit mond az belőle, de az olvasó, ha megveszi, elolvassa. A magánélete és a nehézségei a beteg feleségével hosszú éveken át, tehát hogy azért tudta mindezt ilyen tisztességesen végigcsinálni, mert hogy ott van benne egy ilyen őszinte tiszta gyerek, tehát nem az elromlott felnőtt, aki majd elküldöm valahova, aztán gyógyulgass, hanem egy ilyen tiszta őszinte gyerek szeretet, és akkor ott van a komédiás színész. Na most itt ugye szerep van, interjú van. Akkor tud komédiás lenni, de hogy őszinte legyek, nem volt mindig. Mert például én emlékszem a Hippolytnál a bemutatókor, ugye akkor akartuk még a játékszínt bevezetni, és hiába győzködtem, hát már összevesztem velük, könyörögtem, sírtam, veszekedtem, mindent csináltam vele is, meg a Micuval is, hogy interjúkat próbáltam, hogy én voltam ugye a művészeti titkár a színházban, a mindenféle újságíróval összejönni, és hogy csináljanak reklámot az előadásnak, a színháznak, és mi volt a válasz? Jöjjenek el, és nézzenek meg. Nem beszélek a szerepről, hanem...
De nem is lehet a szerepről beszélni. Hát tényleg, aki meg akarja nézni, nézze meg. Hát az egy másik szakma.
Ez így van, de időskorára még ő is, Micuval is ez volt, bővebb beszédület, hál' Istennek. Tehát most azért meg
sőt,
tud élni.
Hát van egy ilyen már közismert sztori, hogy én a Benedekkel a Piába vagy a Balettcipőbe órákig tudtam ülni, hogy nem szóltunk egy szót se egymásnak, csak így összenéztünk, és ja, hát és így, hát, és így megbeszéltünk mindent. Ki jött be, akkor én, na ott van, tehát tudod.
Nekem egy nagyon izgalmas rész az a könyvben, ahol elkezdesz arról mesélni, Szacsi, hogy nagy lendülettel beindult a pályád, és jöttek a főszerepek egymás után, és akkor 75-ben valami történt, te magad sem tudod pontosan, hogy micsoda, de hogy aztán tulajdonképpen onnantól kezdve számított te magad inkább epizodistának, vagy karakterszínésznek, amit a mi szakmánkban azért hajlamosak időnként, nem is tudom, valamilyen pejoratív értelmekkel felruházni ezeket a szavakat. És
én megdefiniálom, színjátszó kisiparos. Őze Lajos színjátékos volt. Nem hívta magát művésznek, ami egy nagy merészség, vagy hát ilyen, vagy felelőtlenség művésznek szólítani saját magamat, vagy nem tudom. Hát egy dolgot, ami azt hiszem benne van a könyvben, hogy mibe hiszek. Egy dologba hiszek, az elvégzett munkába. Ennyi.
Ott van benne a kisiparos.
Igen.
Abszolút. Az viszont kézi munka,
jó,
és szép részletes.
Jó, jogom színpadra lépni. Jó, ahogy ereszkedik le a felhőm délutánonként, maradnak az álmodozások. Jó, hát azt nem azt mondom ezzel, hogy nem lett volna vágyam, de hát így hozta, és hát egy jó nézés, vagy egy jó mondat, jó ritmusba elmondva, az is ér annyit, mint hogyha elmondanak 80 oldalt, és a kutyát nem érdekli. És ezek maradnak meg. Ezt is már ezerszer elmondtam, de elmondom most is. Drága anyám, nem tudom, fiam, mikor volt, nem emlék, mit láttam valahol, valamit, nem tudom, azt sem tudom, mi volt a cím, egy dologra emlékszem, valaki átment a színen, csuklott egyet, ámlegetnek, mondta. És ez később derült ki, hogy ezt a Karinti Színházba, Klotildéni című előadásba döbbentem rá, Egri Kati játszotta a cselédlányt, és ő is csuklik egyet, és akkor valószínűleg a Klotildénit látta anyám.
Úgyhogy ez az egyetlen szó elég volt, hogy emlékezetes legyen az a pillanat.
Arra emlékezett.
Ez is érdekes, hogy még régen a játékszínben, amikor ugye 30 évvel ezelőtt, vagy még több, ugye a Szacsi akkor is kezdett már, még a Katona elején még egy-két, de kezdte kisebb szerepeket kapni, hát ugye 30-40 évvel fiatalabbak voltunk mindannyian, és én teljesen ki voltam borulva, és állandóan veszekedtem vele, hogy miért tűröd, hát nem vagy normális.
Hát nekünk az nem stílusunk.
Állj, ez Hippolytból idézett. Hogy állj, ezt szoktuk, hogy ő mond valamit, vagy én Hippolytból idézünk, és akkor mindig megbeszéljük, hogy ezt már rajtunk kívül senki nem érti. És, na és veszekedtem, hogy tűrheted, hát egy jó színész vagy, szóval miért nem állsz föl, miért nem robbantasz, miért... És dühös voltam, azt hittem, hogy közönyös, hogy olyan lusta, hogy... Ahogy így belejöttem én is a korba, mindig azt mondta a Szacsi, hogy nem éri meg. Nem éri meg. És rájöttem, hogy van igazsága benne. Szóval, hogy egyfajta ilyen bölcsességgel, vagy belenyugva, hogy nincs értelme, mert az embernek ismerni kell önmagát. Ha az az út, amit kibrusztolok, üvöltök, veszekszem, többet árt nekem, mint az elfogadás, és megtanulni abba boldognak lenni.
És közben elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt.
De szerintem egy különleges ajándék a sorstól valahogy, hogy te nem keserűséggel vagy ezzel a dologgal, hogy te ettől nem egy megkeseredett ember lettél, hanem mindig meg tudod újra ünnepelni azt, hogy a
ezért
színpadon milyen
a gyereket, felcsillanó dolgokat. A tisztaság, a szerénység, valahogy, ami szerintem egy komédiásnak, egy színésznek alapvetően kötelező, hogy gyerek maradjon. És hogy ebből fakad szerintem ez is, hogy egy csomó dolgot a gyerek akarom, aztán ha nincs elfogad, de mit csináljon? Szóval valahogy ő így, ja, hát akkor ez van, mint hogy a szülők most ezt nem engedik.
Jó, de
hát
kapcsolódom
jó.
A könyvem címéhez. Hát ennek valószínűleg egy bizonyos fokú félelem az oka. Hát a Mitsu velem ellentétből egy teljes. Azonos voltak a gondolataink, a lelkünk valamilyen szinten, de ő bátrabb volt. Ő elment a színháztól. Ő, hogy aztán kirúgták innen, kirúgták onnan, de azért nagyon sok mindent le tudott tenni az asztalra, amikor mondhatni, hogy saját maga irányította a sorsát. És soha nem vállalt el olyan szerepet elegánsan és tisztelettel, ami úgy érezte, hogy ez nem neki való. Ellentétben velem, aki egy kuli vagyok, és mindent. De soha életemben nem adtam vissza szerepet. És hát ez is egy aspektus. Hát most mondhatna valaki azt gonoszul, hogy most ez is mit kérkedik magával, hogy ő ilyen meg olyan. Hát próbálja ki.
Nekem egyébként eszembe jutott egy számomra fontos dolog, amit elő is szedtem a már Rongyosra olvasott könyvet a polcomról, ugyanis én bibliaként forgatom a Gobbi Hildának az életrajzi könyvét, Kicsi korom óta, Közben címűt, és emlékeztem, hogy van valahol egy idevágó passzus, és megtaláltam, ahol ő az Ódry Árpád színész otthon megnyitásáról beszél, és ott egy bizonyos Szili bácsira hivatkozik, akire nem tudtam rájönni, hogy kicsoda, de hogy ő úgy mesélt a saját epizodista, mi volt arról, hogy úgy fogalmazott, hogy szép apró pénz volt az életem. És ez egy, szerintem egy annyira gyönyörű és olyan teljes mondat, hogy ebben benne van minden az is, hogy ez akkor is kincs, hogyha más nem látja annak.
Hát nekem megadta a sors, hogy játszhattam Hildával, nem is keveset. Voltam egy Gobbi Hilda esten, ahol hát rengeteg mindenről beszélt, időnként előadott valamit fantasztikusan, és hát ő a Pergünt Óze anyu, és hát azt nagyon szerette, és mikor meghalt a mamája, ott hagyta a lakásba, és elment Pergüntöt játszani. És azt mondta, hogy fantasztikus volt, úgy éreztem, hogy most megtaláltam a szerepet, és meg egyáltalán, hát ez ma nagyon sikerült. Vége az előadásnak, és oda megy Zsolt István hozzá, az ügyelő, és labdarúgó bíró, világhírű volt, hát vezetett világbajnoki döntőt, kezet fogott angol királynővel, stb. Hilda, mi van? Van valami baj? Ma olyan gyenge volt.
Kívülről egész másképp
igen,
látszik.
Igen, hogy belülről valamilyen érzelmi effektustól valami történt vele, amitől azt hitte, hogy na most ez igazán nagy volt, és a most mi nem olyan volt, mint szokott. Hát ez is egy érdekes adalék élethez, meg egyáltalán. Hát ahogy öregszik az ember, gyűlnek az akkor föl sem ismert poénok, meg dolgok, meg filozófiák, vagy nem tudom, minek nevezzem, ahogy talán bölcsül az ember öregkorába.
Reméljük.
Hát már nem tudásilag, hanem hogy könnyebben tud elfogadni már valamit. Tehát annyi. Például ott van már maga a színpadra lépés, amíg takarásban van az ember. Hát megy a tremoló. Mi van? Fogom tudni azt a nagy szerepnél. De a kis szerepnél pláne, azt meg egyfolytában mondja az ember, hogy ott is el tudjam. Szóval vannak ilyen trükkök, meg ízés, hát ahogy figyelem, szeretek bámészkodni, figyelem a kollégák, hát el tudjátok képzelni, hogy a Besenyei Ferenc, ez a hatalmas testű és hedonista ember, és akiről azt, nagy hanggal, minden... Mint a nyárfa levél úgy reszketett, aztán belépett, ezt a kaput átlépni, vagy árkot, vagy nem tudom mit, vagy végszóra, vagy egy jelre, vagy akár zenei végszóra, vagy tehát mikor be kell lépni. Az előtte levő állapotot próbálom valahogy ecsetelni. Én azt találtam ki, már nem tudom megmutatni, mert elesek, fél lábamat így fölkaptam, és egy lábon álltam, és akkor arra koncentrálom, hogy ne essek el, és nem arra, hogy még egy kilométer szöveg van előttem, amit el kell mondani, meg egyáltalán rengeteg feladat. Aki nem izgul, az menje haza.
Teljesen egyetértek. Az ember csak haza. Olyasmi miatt izgul, ami fontos neki.
Uralkodni kell megtanulni az izguláson. és akkor működik.
Ennyi idő után most tulajdonképpen mégis egy olyan tapasztalat előtt vagytok, vagy főleg te, ami még soha nem történt veled, vagyis most egy olyan premiered van, amilyen még sosem volt, hiszen egy könyv jelent meg rólad. Ez egy másfajta izgulás, vagy kapcsolódott ehhez a könyvben oly sokszor emlegetett félelem valamilyen módon számodra?
Hát közben erre én nem gondoltam, hogy most egy könyv jelenik meg majd rólam. Mondtam, ami eszembe jutott. Hát szegény Kati törött kézzel is gépelt. a nagy munka az ő része.
De emlékszem, milyen érzés volt először a kezedbe fogni a könyvet?
Hát furcsaság. Hát hogy mondjam, az én édesapám Fehér Tibor néven nagyon sok könyvet írt. Tehát nem volt idegen dolog ez, hogy valaki ír egy könyvet. Hát mai napig emlékszem éjszakai gépelésről, a régi, nem is tudom, már megvan még, csak most nem, már sok minden nem működik rajta. Azt a kopogást, meg a tollsercegést, mert ilyen stóc jegyzeteket írt mindig, hát pláne történelmi, ifjúsági történelmi regényeket írt zömmel. Volt egy nagy regénye, az Árnyék az úton. El kellett múljak 40 éves, mikor megengedte, hogy elolvassam. Ő is félt. Hogy mitől, azt elolvasva nem jöttem rá, de ő félt, ő tudta, hogy miért. Na most még egy mondat. Az én apám 907-es, anyám 908-as. Na most nézzünk végig a történelmen, hogy ezek az emberek mit viseltek el? Első világháború, második világháború, ami közte, hát nem mindenki tudja, miről beszélek, eljutva akár Kádár atyánkig, meg hát Nyilas korszak, Szálasi, holokauszt, bármi. Mai napig nem tudom, hogy az én apám Fehér Tibor, én meg Szacsvai Fehér László vagyok. Tudnék, amikor én még nem éltem, akkor fölvette az édesanyja nevét, aki eredeti szacsvai lány. Na most én így lettem már anyakönyvvel, Szacsvai Fehér László, hát nem így dedikálok, hát az már hosszú lenne, hát már így is letört a karom a pikniken annyit. Hát olyan hosszú, az boldogság volt, hogy tényleg nem is tudom, kilométeres sorát, és amit a Korvina kiadott, kivitt oda a sátorba, az elfogyott mindegy szálig.
Egy óra volt a dedikálása, és 2 órát voltunk ott, és végigjöttek.
Neked milyen volt, Kati, átélni hát a Szacsival ezt a fajta premiér?
Van a zakomba egy toll, amit az egyik dedikáltató adott, mert kifogyott a tollam. Bulatinta, és adott egy tollat, hogy ezt nekem adja. Hát el is tettem emlékbe, hogy hol kaptam egy teljesen vadidegentől, aki meghívott egy tollra, hogy tudjak még dedikálni.
Nagyon jó, mert tulajdonképpen tavaly, ugye amikor a Benedek könyv volt, ez kicsit olyan méltatlannak éreztem, hogy egyedül ülök, mert ugye Micu nem tudott ott lenni, hogy az olyan zavarban is voltam. Most hát sokkal egészebb volt a dolog így együtt, és igazából az engem meghatott, az rengetegen voltak, annak nagyon örültem, de én tudtam, hogy a Szacsi népszerű. Tehát szeretik. Na, mindenki mosolygott, mindenki olyan boldog volt. És az, hogy olyan boldog volt, hogy látta, szóval, hogy tényleg a szeretet volt benne. Én azt hittem, hogy hozzám alig fognak jönni, és mondom, 1-2 embertől eltekintve én is rongyosra dedikáltam, mert igazából nem is értettem, hogy miért, de nyilván látták, hogy ott vagyok, és udvariasságból. Én azt mondtam, hogy én annyit dolgoztam már ezzel, hogy most jönnek az interjúk, most dolgozzon a Szacsi, most adjon ő, úgyis ő ráér kíváncsi a közönség, most adjon ő interjút.
Búcsúzóul egy utolsó feladatot most még adnék nektek, mert arra kértelek benneteket, hogy forgassátok meg azt a gondolatot a fejetekben, hogy milyen könyvet ajánlanátok szívesen a mi hallgatóinknak, és Kati, természetesen te mi mást is tudnál ajánlani a Szacsi könyve mellé, mint a Micu könyvét?
Sikerült elérni, hogy gyakorlatilag a borító és a forma teljesen egyforma a két könyvén. Én ezt nagyon szerettem volna. A színe más, ugye? A Micu fekete és ilyen sárgás-zöld, ez fekete és kék, de gyakorlatilag a grafika az teljesen ugyanaz. Én ezt így gondoltam, mert hiszen akkor ők tényleg egy pár.
Hát külföldön én voltam a kellékes. Mindent én raktam be a fogasokra, mert nem volt mindegy, hogy egy mozdulattal hogy lehet lekapni egy kalapot akár. Hogyha máshova varak, akkor keresni kell, hogy hol van. Minden előadás előtt, én már ott voltam már korán, és berendeztem a színpadot. Külföldön turnéztunk sok helyen. El tudod kérdezni, hogy a Mitsubashi-val?
Nem nagyon.
Inget, nadrágot én vasoltam. Cipőt én pucoltam. Szóval én meg ebbe vettem ki a részem, mert ehhez értek. Hát házi munkát mindent tudok csinálni. Jól főzök. Mi? Hát te még nem is kóstoltad a lecsómat.
Na jó, mert én vegetáriánus vagyok, és nem vagy hajlandó.
Ilyenekkel vagyok körbevéve a vegetáriánus családok.
De híres a lecsója tényleg.
Hát nyertem vele vacsora csatát 20 évvel ezelőtt.
Vagy még mikor. A recept is benne van a könyvben, ajánlom az olvasóknak, ja, hogy lapozzanak utána, és próbálják ki.
Amit egyébként én nagyon szeretnék, és most próbálok egy kicsit nyomni, az az, hogy legyen hangos könyv belőle. Mert igazából, ugye itt vannak énekszámok, van vers, idézet van, és azt nagyon nagy kár, hogy nem hallja a olvasó, ahogy ezt a Szacsi, mert direkt azért, hogy monológra van írva. Na most ő ezt színészileg fantasztikusan megcsinálná. Nekem titkon az is a vágyam, hogy a Micu könyvéből is legyen egy hangos könyv. Én ki is találtam, hogy hogyan, de ezt még nem tudom, hogy ki vevő rá, meg hogy több színész, tehát az ő színész barátai. Mert ott is, hogy ott meg aztán végképp rengeteg idézet van. Tehát ezek színházi előadások lennének.
Már esett szó az édesapádról, aki Fehér Tibor néven írta az ifjúsági történelmi regényeit. Mesélsz még egy kicsit arról, hogy neked melyik volt mondjuk tőle a legkedvesebb könyved? Vagy...
Hát mindjárt az első, amit nekem dedikált, Laci fiamnak szeretettel Apó. Ez van beleírva, ez az Aranykakas című film. Azért jutott eszembe a film, a Cserhalmi Györgynek ez volt a kedvenc könyve, és ő akart lenni filmen Csát fia Csát. Hát ez egy nagy dicséret, abból a szempontból, hát ez a Szengalleni kaland van leírva, tehát Gyepű kapu, és hát maga a Csát fia Csát, a Csát az egy ős magyar név, és a Szökéte, a női szereplő, akiben szerelmes a Csát fia Csát, stb. De hát minden, a nagy szomorúságom ezzel kapcsolatban, és ahogy elnézem a könyvpiacot, hiányzik ifjúsági történelmi regény. És hát olyan szeretettel ír, állította össze, hát ő ez nagyon értett. Tehát az Orfeumot is ő fejébe.
Köszönöm akkor nektek a könyvajánlatokat is, és azok számára, akik most próbálnának hozzáférni édesapád könyveihez, de hát ugye nehezen lehet őket megtalálni emiatt, hogy nincsen újabb kiadásuk, viszont mint örömteli hírt szeretném beharangozni, hogy nem csak, hogy a könyvei olvashatók, hanem hogy Máté Zsolt szövegei és Nyitrai László zenéje jó voltából, most egy zenés előadás készül édesapádnak. Így van. Árpádházi harmadik Béla magyar király életét feldolgozó új zenés mű, az Aranyváros hercege címmel, és ennek hamarosan lesz a bemutatója október 27-én, és természetesen nem csak neked, nekünk is ott a helyünk, és így akkor édes apád
apám
emlékével is találkozhatunk.
Akkor születtem, 27-én.
Hát akkor remélem, hogy ott találkozunk, nektek pedig nagyon köszönöm ezt a különleges, szerte kalandozó beszélgetést, és ezt az igazán bensőséges olvasási könyv élményt, egy igazi találkozás volt számomra olvasni ezt a könyvet. Nagyon-nagyon köszönöm, és ha elkészül a hangos könyv, várlak titeket vissza, és akkor majd beszélgetünk arról még egy ilyet.
Köszönjük a meghívást, és igyekezni kell a hangos könyvem, elég rossz már a szemem.
Reméljük hallották az illetékesek. Kati, neked is nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Hang még van, de már nem nagyon látok. Vagyis hát látok, csak hát én rengeteg hangos könyvet
csináltam. Mi az, neked megtanulod ezt a 300 oldalt?
Bazsatel.
Főszerep, visszakapod a főszerepeidet.
Na jó.
Szia Petra! Hoztunk néhány könyvet a Líra könyv újdonságai közül, most három regényt, amikben lesz közös vonás. Az egyik egy klasszikus szerző alig ismert műve, vagy kevésbé ismert műve, a másik két külföldi szerző.
Nekem rögtön megakadt a szemem az egyiken, ez a popártos stílusú borító nagyon vonzó volt, és ahogy megfogtam, meg is lepődtem, hogy ez egy Jókai regénynek az újra kiadott verziója.
Igen, mégpedig a Tengerszemű Hölgy című könyvről van szó. Én is ezzel most találkoztam először. Egy Jókaihoz képest egyébként szerintem hát karcsú könyv, nem kell tőle megijedni, 280 oldal, a Magvető kiadónál jelent meg, és egy nagyon izgalmas időszakról szól, a szabadságharc és a utána lévő megtorlás idejéről.
Igen, ez egy ifjúkori szerelem története. Egy bizonyos Erzsike a főszereplőnk, aki egy meglehetősen erős, ellentmondásosnak is mondható karakter. Még azt is megkockáztatom, hogy a korolvasói lehet, hogy meg is botránkoztak rajta az ő karakterén. Először is kosarat ad a fiatal Jókainak, aztán hozzámegy egy úri fiúhoz, akit viszont szintén ott hagy, amikor ez a férfi hűtlen lesz hozzá, és aztán a következő párjával is szakítanak, és végül egy színi direktor mellé sodródik. Ez is egy visszatérő elem, nem csak Jókai életében, de a regényeiben is a színházvilága sokszor felbukkan. De aztán, ahogy említetted is, a szabadságharc idején egy valódi hőstettet hajt végre, áttör az ellenséges táboron, és kézbesíteni akar egy fontos üzenetet.
Ez a regény egyébként 1890-ben jelent meg, sokan Jókai egyik utolsó remek művének tartják, sok humor van benne, izgalom, romantika, minden, ami kell egy jó történethez, felbukkan egy sor történelmi alak, és ráadásul hadd emlegessük Széchi Noémi Jókai és a Nők című könyvét. Ugye ő tavasszal volt vendégünk itt a podcastban, többször is említi ebben a könyvben a Tengerszemű Hölgyet, hiszen ebből is kiderül, hogy Jókai életében milyen fontosak voltak a nők. A szabadságharc után például Laborfalvi Róza volt, aki szerzett neki mellevelet, de ennek az Erzsikének is megvolt a mintaképe az életrajzban. Szóval nagyon jó, hogy megjelent ez a könyv újra, olvassák el önök is.
Első ajánlónk rögtön dupla ajánló. A Tengerszemű Hölgy és Jókai és a Nők. Na de van nálunk egy olyan regény, ami a General Press kiadótól érkezett, és én elsőre azt gondoltam, hogy akkor ez bizonyára egy könnyed, romantikus mű lesz, ahogy ezt már megszokhattuk, és aztán felütve a könyvet egészen meglepődtem, mert van különlegessége ennek a könyvnek.
Igen, ez Sarah Crossan a Szívhelye című regénye, amiben tényleg van szerelem. Én inkább történelmi regénynek mondanám, 1846-ban játszódik, ekkor volt a híres írországi burgonya vész, amely hát egyike a nagy ír nemzeti tragédiáknak. Ez volt az az éhínség, aminek a hatására nagyon sokan indultak meg az Egyesült Államok felé, és hát máig nem felejtették el az írek, hogy akkor a politikusok finoman szólva nem a helyzet megoldásán dolgoztak. Az angol elit inkább arra használta a helyzetet, hogy elűzze a földjéről az elszegényedett ír parasztokat.
Akkor megkockáztathatjuk, hogy ebben a könyvben a szerelmi szál mellett még politikai töltet is van?
Szerintem igen, legalábbis ami a történelmi igazságtételt illeti, és még annyit mindenképpen elmondanék erről a regényről, hogy verses formában íródott. Tehát, hogyha valaki kinyitja, akkor ezt rögtön látja. Egy lányról szól, aki egy sanyarú sorsú családból hirtelen bekerül egy gazdag családba, és akkor jön a képbe a szerelem, és hát a többit már nem is fogjuk elszpoilerezni. Ács Eleonóra egyébként a kötet fordítója.
Tehát különleges forma és nem mindennapi téma. Van még egy regényünk a mai ajánlóban, ami az Athénaum kiadónál jelent meg, és az a címe, hogy Mint a keserű narancs.
Szerintem erre is lehet mondani, hogy történelmi regény.
Abszolút van történelmi kontextusa, és még az egy nagy meglepetés ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy ez egy első könyv, egy első könyves szerző, és hatalmas sikert aratott Olaszországban, a Bancarella díjat is megnyerte. Aki esetleg még nem hallott róla, hát ezt a díjat olyan regények kapták többek között, mint Boris Pasternak Zsivágó doktora, vagy az Öreg halász és a tenger Hemingway-től. De ez a konkrét kötet is kapcsolódik ehhez az erős női témához, ami a mai könyvajánlónkon is végigvonul, ugyanis három különböző női sorsról szól. Az egyikük, aki fiatalon tanulni, önállósodni szeretne, végül megházasodik, és kicsit bele is ragad ebbe a feleség szerepbe. A másikat az akadályozza, hogy szegénynek született, és nem tud ebből kitörni, a harmadik pedig ügyvéd akar lenni. Ráadásul a cselekmény két szálon fut, az egyik 1924-ben, a másik pedig a 60-as években. Szóval többféle nőkép jelenik meg, és nem csak a feminizmus jelenik meg, hanem még a szicíliai maffiáról, Olaszország modernizációjáról, ezekről a társadalmi változásokról is szélesebb körű képet kaphatunk. Ja, és nagyon-nagyon szép a magyar fordítás, ne felejtsük el megemlíteni a magyar fordítót.
Tekulics Judit.
Így van, neki köszönhető az, hogy abszolút átjön a regény szövegéből, hogy még a legszomorúbb részek alatt sem válik le az olvasó a történetről, hanem nagyon-nagyon magával ragadó a regény szövege. Én úgy mondanám, lehet, hogy olyan, mint a címben szereplő keserű narancs, mert hogy finom is, és az ember szíve úgy össze is facsarodik tőle.
Három könyvet hoztunk, olvassanak legalább ennyit a következő két hétben, amikor is megint jövünk egy újabb vendéggel, tartsanak velünk akkor is.
A Lírás Tudók irodalmi podcastot hallották, a Líra Könyv és a Fidélió műsorát. A Líra Könyvesboltok újdonságai közül válogattunk Grisnik Petra kalauzolásával. Szerkesztő Csabai Máté, hangmérnök Liszkai Attila, közreműködött Szikszai Bérces Anna és Várhegyi András. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb podcast platformokon, valamint a fidelio.hu weboldalon. Tartsanak velünk legközelebb is!